Elkövettem egy hibát, és ezt korrigálom, elnézést, rosszul emlékeztem. Természetesen nem Churchill mondta azt, hogyan is lehet egy olyan országot kormányozni, ahol 246 féle sajt van. Ez De Gaulle tábornok mondta, és azóta még jobb lett a helyzet, mert hogy már helyesbíteni kell De Gaulle mondását. Hogyan is lehet egy olyan országot kormányozni, ahol 1200 féle sajt van, mert azóta megnőtt a kínálat.
Csodálkoztam, hogy a 70 az tényleg az nem volt sok.
Igen. Na mindegy, szóval innen próbálunk tovább haladni a módosítás után, miután Emmanuel még mindig nem veszi fel, szerintem biztos rossz a készüléke, állandóan foglaltat jelez, hiába hívjuk Macron elnök urat ide a műsorba, úgyhogy hát addig Feledi Botond külpolitikai szakértő fogja elmondani a francia mindennapokról vallott nézeteit. Szervusz, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt! Hát szóval, hogyha nincsen Macron, akkor jó a csigatenyésztő is alapon, köszönöm a hívásokat.
Nem, semmi ilyesmi, nem. Semmi ilyesmiről nincsen szó, nélküled nincsen külpolitika a Millás reggeliben. Viszont a nagyon nagy kérdés az, hogy ugye azt mondtad, hogy ilyen választási év van a világban, és hogy nagyon-nagyon sok minden megváltozhat a világban, de hát akkor nem számítottunk arra, hogy Franciaországban is választások lesznek, most pedig nagyon úgy néz ki.
De egyébként mitől, mi változott az elmúlt egy-két évben, hogy ennyire megerősödött a Le Pen pártja, és ennyire elpártoltak a szavazók a Macron féle vonaltól?
Most megint szokásunkon szíven 43 kérdést tettünk fel egy perc alatt, úgyhogy most mi kimegyünk kávézni, addig meg egy Vámbel show-ban légy szíves, ezeket járt körbe.
No, hát tegnap éjszaka történelmi éjszaka volt abból a szempontból, hogy EP választás ugye még ilyen hatást nemzeti politikára soha nem gyakorolt. Ugye a nemzetgyűlést is 97 óta nem oszlatták föl, tehát legutoljára jött, akkor ugye talán Chirac csinált. De ez mindenképpen egy óriási cezúra az európai történelemben, hogy EP választási eredmény miatt akármilyen okokból is, de úgy dönt egy államfő, hogy akkor a parlamentet feloszlatja. Ugye június 30-ára látszik kiírni a választást, tehát olimpia előtt még lehet szurkolni egy másik francia meccsen is. Ez egy elég komoly belpolitikai mérkőzés lesz. Nem is lehetne azt mondani, hogy az elmúlt egy-két évben erősödtek meg, tehát ez egy folyamatos trend volt.
Várj egy picit, Botond, az politikailag hogy magyarázható, hogy elvesztítjük a választásokat, és akkor már hogy az Európa Parlamentét, és akkor feloszlatjuk a parlamentet. Mi mozgathatja Macron elnököt ebben, hogy hát ha öntudatra tér a francia társadalom, és kisöprőzi a szélső jobbot?
Hát így is mondhatjuk, ez ugye a szép olvasata, meg ő is ezt mondja, a valóságban pedig egy elképesztő politikai rulettet indított el, hiszen azt érzékeli, hogy ez a trend ez csak tovább fog erősödni. Tehát vagy most sikerül ezzel még valamit kezdenie, vagy pedig ugye az történik, hogy a következő választásig folyamatosan hallgatja, hogy tulajdonképpen nem is legitim, hogy itt nem is ők nyerték az választást, és már régen át kéne adni a hatalmat. Tehát egyrészt ez egy prevenció, másrészt pedig egy ilyen Sunak-féle, ugye a brit miniszterelnök is ezt a trükköt vetette be, hogy inkább kiírja nyárlőtre a választást. Hátra ez a gyorsosság is, igen, ez a feltételezett sok a francia demokraták részére, hogy most össze kell fogni, és segíthet. Ugye tegyük hozzá, hogy ez egy kétfordulós egyéni körzetes rendszer, és pont a kétfordulósság mentette meg eddig is a francia pártrendszert attól, hogy sokkal több nemzeti tömörülés tag legyen, így is van elég, de azért ez más lesz, mint a mostani listás EP-s eredmény, tehát ebben azért elég biztosak.
Figyelj, és nagyon kell félnünk a francia szélsőjobb miatt, mert azért volt már arra példa, gondoljunk csak Jörg Haider pártjára, de nyilván neked több hasonló példa is eszedbe jut, hogy a szélsőjobb bekerült kormány pozícióba, és aztán annyira kiderült, hogy annyira hát azért nem is annyira félelmetes, mert azokat a radikális nézeteiket azért nem mindig, sőt nem nagyon vitték mindig sikerre kormányzati szerepkörben.
De azért ne feledkezzünk meg az eredeti kérdésről is, hogy mitől erősödött meg ennyire látványosan az elmúlt években a francia szélsőjobb.
Tehát van az a közvélemény kutatás, hogy egyébként mi érdekli az európai szavazókat, és ebben szinte minden országban top 1, de minimum a top 3-ban ott van az, hogy a megélhetés. Tehát nem az, hogy a világháborúnak lesz-e vége, hanem hogy a hónapnak lesz-e vége. És mi lesz a következő hónapban. Ez Franciaországban hatványozottan így van, és ezt elképesztően ügyesen lovagolta meg már az előző választásokon is a nemzeti tömörülés, és ugye mind a két oldal húzott egy óriási fiatalitást, tehát most azért a tömörülés lendülést egy 28 éves Bardella nevű olasz bevándorló fiú az, aki abszolút győzelemre viszi, és vele szemben a 35 éves miniszterelnök el Macronnak. Tehát tényleg egy ilyen ifjú titánok harca zajlott egészen tegnap, és úgy tűnik, hogy folytatódik. Ugye Macron nagyon sok piacbarát intézkedést tett, ami az egyébként protekcionista francia állami gondolkodásban rengeteg érdeket sértett. Tehát munkerőpiaci reform, szektorok reformja, ugye a nyugdíjkorhatár kérdése, tehát emlékszünk ezekre az egész kezdődött a sárga mellényesekkel. Tehát Macron ilyen szempontból azt kell mondani, hogy azért nem egy félős államfő volt, a korabiákhoz képest belenyúlt egy picivel több sűrű levesbe, és ennek az árát most megfizeti. Nyilván ez is számít. A másik, hogy ugye a franciáknál már Macron is az a szereplő, aki a megszűnt középső pártok helyére belopta magát jóval ezelőtt. Tehát igazából egy trendet látunk. Most ezek a pártok bementek középre, már a Macron-féle reneszánsz párt, és szépen ez is most a középső pártok sorsára jutott, akiknél elveszik a bizalom, az intézményi bizalom, és jön a következő még egy kiebről a palettáról. Ettől azért viszont a helyzet még nem ugyanaz, mint Jörg Haider, meg a többiek esetében. Ugye Löpenéknek van története, jóval erősebb története, és nagyon erősen igyekszik ezt kozmetikázni, de ugye nem akarok elcsépelt fordulatot használni, de háború van, és háború idején azért az, akinek igazolt orosz párti kötődései lehetnek a pártjával, az egészen más, mint amikor valaki szélsőséges módban érkezik, de nem orosz párti, vagy külső államnak a fótszövekén.
A hallgató él a gyanúperrel, hogy oké, hogy megérhetési gondok, meg stb., de a migráció okozza a szélsőjobbnak az erősödését többfelé Európában, mert hogy olyan elemeket is befogadnak a fejlett nyugati társadalmak, akik hát, hogy is mondjam, csak inkább zűrt és zavart keltenek sem, mint a társadalom előmeneteléhez járulnak hozzá. Ez mennyire van benne a pakliban Franciaországban?
Abszolút része, tematizált része, ugye van egy párt, ami náluk is szélsőségesebb, az Zemmour vezette párt, ami abszolút a migráció ellenességre építi föl a saját narratíváját, és a nagyvárosokban ez egy létező jelenség, amiről régóta folyik a beszélgetés, ugye itt harmadik, negyedik generációs bevándorlókról van szó, tehát egyébként az a helyzet, hogy hát ez azért jogi értelemben egy egészen más történet, ez nem migráció, hanem ez már integrációs probléma. Tehát francia állampolgárokról is beszélünk, az egy másik kérdés, hogy akik most jönnek, adott esetben azok tudnak-e integrálódni valahova. Ebben most szerintem itt nem tudunk belemenni, nyilván ennek elképesztő identitásbeli kérdései vannak, tehát az, hogy az idegentől félünk-e akkor, amikor egyébként magunknak van erős identitása, vagy éppen akkor félünk, amikor a saját identitásunk meggyengül, tehát azt hiszem, hogy itt tényleg a közösségi médiától jól ismert fragmentáción át a polarizációig sok változós az a tényező, hogy a migráció miért ennyire megosztó, és valóban nagyon megosztó tényező. Macron egyébként ebben is azért magához képest nagyon beleállt.
Na, akkor nem volt elég. Mi lesz akkor most? A következő évben jöhet az a nem ismeretlen időszak, hogy a Franciaországban, amikor a törvényhozás más kezekben van, mint hogy feltételezem, hogyha most a előrehozott választáson, hogyha nyernek Löpennék, illetve majd már nem is helyes. Löpen egyébként mit csinál most a háttérből irányít, csak hogy már nem ő van előtérbe tolva?
Igen, ez egy tudatos döntés volt szintén a párt átalakításához, de egyébként az a hivatalos felállás, hogy ők ketten viszik. Azt hiszem, hogy Bardella egyébként az a szereplő, aki Brutus lehet ebben a történetben, tehát ez még csak így a sorok között olvasható ki, de ez nem egy lejátszott történet, tehát nagyon izgalmas lesz, hogy egyébként lesz-e olyan fordulat, ami Le Pen nélkül lehet tudná képzelni a párt jövőjét, azért a párt nagyobb része az viszont abszolút a Le Pen családdal szocializált, tehát ilyen szempontból ez egy érdekes belső mérkőzésre is válik.
Hát mert hogy ez egy dinasztia, hiszen emlékszem a pirulófejű papára, aki úgy tudott ordítani, mint kevesen, igen, és ehhez képest a lánya vitte sikerre az eszmét.
És akkor a Macron ott lesz még három évig.
Ott még nem is migrációs lovon, hanem antiszemita hullámokon lovagolt sokáig a papa, és ugye éppen ezért volt nagyon izgalmas, hogy a mostani pártvezető lánya hajlandó volt egy Izrael párti meccseményen is megjelenni, tehát nagyon igyekeznek ezt levetkőzni magukról.
Na most az benne van a pakliban, hogy Melonihoz hasonlóan abban a pillanatban, hogy hatalomra kerül, akkor elindul a közép felé, és egyre jobban eltávolodik a széltől.
No, ugye Franciaország fél prezidenciális rendszer, tehát ha és amennyiben nyernének is, és azért ez a kétfordulós egyéni körzetes rendszerben egy sikeres kvázi ellenzéki összefogással, Macron vezette ellenzéki összefogással könnyen lehet, hogy nem szól akkorát, mint a tegnap esti történet. De hogyha még így is lenne, akkor is ugye kormányt alakíthatnak a nemzetgyűlésben, de Emmanuel Macron 2027-ig elnök. Tehát ez az úgynevezett együttlakás vagy kohabitációnak az időszaka lehet, amikor más párti az elnök, mint a kormánya. Lehet, hogy kapnak majd külső támogatást a jobb oldal mérsékeltebb részéről egy Le Pen-féle kabinet tagjai, ha ide eljutnánk, de Le Pen maga elnök akar lenni. Tehát azt teljesen egyértelműen többször jelezte, hogy ő a 2027-es elnökségen akar nyerni, és ő Franciaország elnöke akar lenni. Tehát ilyen szempontból a francia félprezidenciális rendszerben a fő nyeremény az az Élysée padot, az az elnökség kulcsa.
Hát akkor ezt ízlelgessük egy kicsit. Van-e Macron indulhat-e? Úgy tudom, nem. Tehát harmadszor nem. De akkor meg felvetődik az a kérdés, hogy akkor kitárítanak fel az egyre a feljövőben lévő Le Pennel szemben a franciák, és akkor itt három pont, mert még csak hallani sem lehet Macron elnökön kívül senkit, aki szembeszállhatna a Le Pen féle nyomulással.
Így van, ugye, hát ami talán a tegnap este egy apró izgalom a francia vonatkozásban, az a szocialistáknak a relatív visszatérése, tehát hogy nem egy számjegyű eredményt, hanem két számjegyűt hoztak valahol 12-14% között, tehát kérdés, hogy ezen ők tudnak-e tovább menni, nyilván a mostani választáson kérdés lesz, hogy kik milyen arcot adnak, de alapvetően tényleg az látszik, hogy a már sokszor látott pártok kezdenek elfáradni a választók szemében, tehát lehet, hogy egy nevető harmadikat is fogunk ebben a történetben látni, ahogy annak idején maga Macron elnök is megjelent. És ő is dolgozik az utódján. Egy dolgot még csak ide hallgatóknak el kellett tegyünk hozzá, hogy ez az elképesztő francia szélső jobboldali siker egyébként ilyen mértékben nem látszott sehol máshol Európában. Tehát az, hogy torony magasan többszörösen verik a mezőnyt, ez francia történet. Ugye a német AfD is ennél jóval szerintem második helyet szerzett, és az osztrák szabadságpártnak a nyomában pedig 1-1%-kal ott vannak a közép jobb és a közép bal pártjai. Tehát minden ország, ahol ezt néztük, az azért egészen más eredményeket produkáltak. A svéd demokraták gyengébben teljesítettek még a vártnál is.
Tehát akkor európaiként nem kell aggódni attól, hogy Európa szélső jobbra tolódna.
Hát most megnéztem műsor előtt gyorsan még a friss adatokkal a többségkalkulátort, és ugye az sem vált be, hogy a három jobboldali frakciónak önmagában számtani többsége lenne, tehát az is több mint 40 valahány hely hiányzik, tehát abszolút ez az elképzelés nem jött be, sokkal kevesebbet bővült a két, az Európai Néppárt, tehát a mérsékelt jobboldaltól jobbra álló két frakció nem tudott akkor átnőni, mint amennyire remélték, és néhányan pedig várták.
Oké, no, akkor az a kérdés, hogy Európa képét mennyire formálhatja át a Le Pennék erősödése, B, az időközi francia választás, hiszen én már a mai műsorban legalább 42-ször mondtam el, hogy az Európai Unió szekerét azt a francia-német tandem irányítja, és hát mindkét országnak a vezetése kapott egy erősödő szélső jobboldalt a nyakába.
Így van, azért azt tegyük hozzá, hogy a német EP választást viszont elképesztően erősen a CDU-CSU nyerte meg, tehát ott azért látszik, hogyha lenne parlamenti választás, és még az is egy picit odébb van, csak jövőre, akkor visszajönnének a Merkel-féle erők. Tehát nem látszik azt, hogy rászorulnának az AfD-re. Tehát Németországban inkább egy klasszikus kormányváltás látszik. A franciáknál, ha lenne, majd Le Pen az 2027-ben lesz, és addig viszont Macron, akkor is, hogyha esetleg most egy más színű kormány alakul alatta, nyilván mindent meg fog tenni, hogy hát most olyan is mondjuk szépen megszívassa ezt az együttlakási társlakóját. Tehát akkor arról fog szólni ez a küzdelem, hogy az elnök és a kormány küzd egymással. Ezek nem szép időszakok a francia történelemben, de annál érdekesebbek. Úgyhogy azért ez nem egy lejátszott mérkőzés, 27 iszonyú messze van, és az Európai Parlamentben pedig az Európai Néppárt nyerte relatíva legnagyobbat a klasszikus erők közül. Úgyhogy néppárti többséggel úgy tűnik, hogy a nagy koalíció, tehát a szocialistákkal és a liberálisokkal tudnak kormányozni, és
egész kényelmesen ugye a számot alakítani.
Késhegyi többsége meg lehet Ursulának, abban az értelemben, hogy nem szabad a puszta többséggel számolni, itt lesznek, akik belső ellenzéke Ursulának, tehát egy 10-20%-os lemorzsolódás mellett is van esélye, hogy átmenjen, meg valószínűleg is fognak szavazni a koalíción kívül is rá. Tehát innentől kezdve most azért az egy nagyon-nagyon másik mozi, hogyha Ursula von der Leyen tényleg a helyén marad.
Aha, no, a következő kérdés pedig az, hogy a német politika az átrendeződhet az AfD hatására? Bevallom őszintén, a stábon belül vannak olyan hangok, akik nagyon megijedtek a szélsőjobb előretörésétől, ezért teszem fel ezt a kérdést, hogy ők is megnyugodhassanak.
Én nem látom most ezt, ugye az AfD egy felfelé emelkedő ágban volt januárig, amikor sorozatos botrányokban, ugye részben a náci áthallások, SSS beszólások, az orosz kémek és a kínai kémek kipotyogása az AfD szekrényekből, azért még a saját táborukban is haragott le. Tehát úgy is mondhatjuk, hogy a protest szavazók végül inkább középjobbra búzták be a kormánypártokkal szembeni protest szavazatocskájukat, és nem az AfD-re. Tehát abszolút van szavazói mozgás. Szerintem ez nagyon jó. Látszik az is, hogy még egy Fico elleni merénylet esetén sem volt elég ez ahhoz, hogy a Smer megnyerje, hanem abszolút második helyezett lett 5%-kal lemaradva a liberálisok mögött. Tehát, hogy Európa térképen jóval színesebb, három ország van, ami tényleg izgult egy picit a szélsőséges áttörés miatt a jelenlegi helyzetben, és nagyon sok helyen a klasszikus erők pedig visszatértek, vagy a kormánnyal szembeni másik mérsékelt középpárt az, aki visszajött, tehát európai szinten szerintem nem kell aggódni, a francia politika most a legtörékenyebb, ez egészen biztos. A német politikában az a nagy kérdés, hogy a koalíció megbukik-e 25 előtt, és akkor a konzervatívok átveszik az irányítást, tehát ilyen szempontból pont a német rész miatt a jelenlegi trendek mellett szerintem kevésbé kell éppen aggódni, ott egy kormánytól képes erő kellene a jelenlegi három irányba, vagy talán négy irányba húzó háromparti koalíciónál. Aha.
Okay. Hip-hip, hurrá! Okay. Köszönjük szépen az összefoglalót. Talán egy kicsit megnyugodtunk, hogy nem eszik olyan forrón a kását, mint a választási eredményekből elsőre leszűrhetnék. Nagyon szépen köszönjük, Boton, további szép napot kívánunk. Van most teendőt bőven, úgyhogy külön hálásak vagyunk, hogy azért nekünk is elmondtad, amit látsz az ügyekben. Köszönjük még egyszer!
Köszönöm, sziasztok! Jó munkát, nektek is hallgatok meg is!
Szép napot! Feledi Botond külpolitikai szakértővel beszélgettünk. Franciaországban történt Európa parlamenti választások kapcsán bekövetkező változásokról, és egy kicsit Európa következő évekbeli kilátásairól is.